Itt a Greenfó podcastja. A hazai net zöld iránytűje 20 év után hangban is jelentkezik.
Üdvözlöm a hallgatókat, Sarkadi Péter vagyok, a mai szerkesztő. A legutóbbi Eurobarométer felmérés szerint az uniós polgárok több mint 90%-a fontosnak tartja a környezet és az éghajlat védelmét. Magyarországon ez a szám még magasabb, 95%. A 27 ezer válaszadó közreműködésével készített kutatásból kiderült, hogy az emberek a három leglényegesebb kérdésnek az éghajlatváltozást, a hulladékhelyzetet és a légszennyezést tekintik. A klímaváltozásra válaszul európai, országos és helyi szinten is készülnek stratégiák. Az Európai Unió stratégiája 2050-re a klímasemlegességet tűzte ki célul az EU-ban. Magyarországnak is van klímastratégiája, és Budapestnek is. Számos kerületben pedig most dolgozzák ki az éghajlatváltozás okozta ártalmak csökkentésének a terveit. Ezeknek a stratégiáknak reagálnia kell egymásra, hiszen csak így lehet sikeres a klímavédelem. Józsefváros önkormányzata az éghajlatváltozás mérséklésére és hatásainak kezelésére Zöld 8 néven átfogó projektet indított, melynek keretében klímastratégiát készítenek és ahhoz kapcsolódó szemléletformáló tevékenységet is végeznek. Ennek részeként szervezték meg július 14-én azt a műhely találkozót, melyen az érdeklődők elmondhatták véleményeiket, ötleteiket a stratégiával kapcsolatban. A workshop után Vaszócsik Viljával, a 8. kerületi klímastratégia vezető tervezőjével és Sárdi Annával, a klímaterv társszervezőjével beszélgettem.
A Zöld 8 az egy összetett program, ezt egy Európai Uniós támogatással valósítja meg a kerület. Tavalyi évben lehetett pályázni a Környezetvédelmi és Energetikai Operatív Program keretében. Nyílt lehetőség, hogy a kerület készítsen klímastratégiát és ahhoz kapcsolódó szemléletformáló tevékenységet végezzen. Ennek keretében magát a konkrét megvalósítást azt idén januárban kezdtük el. Tavasszal létrehoztunk egy zöld8.com elérhetőségű honlapot, ahol igyekszünk minden eredményt bemutatni, illetve jó példákat szolgáltatni a klímastratégiához köthetően. A másik része a projektnek, az pedig maga a klímastratégia elkészítése, ami egy 15-20 éves időtávra fogja meghatározni azokat az intézkedéseket, célokat, amikkel a kerület kezelni szeretné a klímaváltozás hatásait, és élhetőbb kerületet akar csinálni.
Mi a kiindulási pont?
Hát a kiindulási pont az, hogy előttünk áll a klímaválság. Rengeteg tanulmány készült arra vonatkozóan, hogy milyen kihívások elé nézünk az elkövetkezendő évtizedekben. Tudjuk, hogy a kerület különösen kitett a hőhullámokkal szemben, a erős vagy nagy mennyiségű csapadékokkal szemben, az erős széllökésekkel szemben, ez az infrastruktúrájában is, illetve a társadalmi helyzete is olyan a kerületnek, hogy különösen érzékeny társadalmi csoportok élnek itt, akik nem tudnak védekezni a klímaváltozással járó negatív hatásokkal szembe. Akár itt a hőhullámokra gondolhatunk, és a lakásoknak a fölmelegedése, vagy az energetikának a kibocsátás csökkentésére, amihez ugye a lakóépületeket kéne elsősorban megreformálni a kerületbe, de erre sok esetben nincs helyi forrás, illetve pénz.
Honnan vannak az alapadatok?
Egyrészt készült egy közel 100 oldalas helyzetelemzés. Ez elérhető tanulmányokat, statisztikai adatokat és a jelenlegi programokat dolgozza föl. A kerület az egy keretbe helyezkedik el, ugye itt a főváros, az ország, a világ, Európai Unió, tehát vannak olyan kezdeményezések, amihez alkalmazkodni kell. Van a fővárosnak is klímastratégiája, van most már az országnak is valami klímastratégia kezdeménye. Az Európai Unió nagyon konkrét lépéseket fogalmaz meg az elkövetkezendő időszakba. Ezekre is választ kell adni majd a klímastratégiának. Mi ezeket összegyűjtöttük, ezeket a keretinformációkat, megnéztük, hogy milyen statisztikai adatok, milyen állapot van most a kerületben, társadalmi, infrastruktúrális, területhasználati szempontból, a gazdaságot is felmértük, és ezzel párhuzamosan pedig készítettünk egy kérdőívet, amit a lakosság körébe kezdtünk el terjeszteni. Egyrészt van egy online elérhetősége a zöld 8 kukac.com-on keresztül ennek a kérdőívnek, másrészt pedig papíralapon is kihelyezzük a nagyobb közintézményekbe, amiben pedig azt mérjük fel, hogy a lakosságnak milyen az attitűdje a klímaváltozással kapcsolatban, mennyire tartják ezt fontos problémának, mennyire hajlandóak tenni ezért, és mik azok a dolgok, amiket ők elvárnak a kerület vezetésétől, hogy kezelje.
Ma július 14-e van, az első workshop után beszélgetünk, ugye itt az érintettek hivatal részéről, civilek részéről eljöttek, és az elmúlt 3 órában ötleteltünk tulajdonképpen, hogy mit merre, hogyan, mit kéne változtatni, ki miben szeretné, hogyha előbbrelépés lenne. Sárdi Anna, a klímaterv társtervezője egy rövid összefoglalóban mutatta be, hogy Józsefváros most hogy áll.
Azokból a statisztikai adatokból, illetve különböző információkból, amiről az előbb a Vilja beszélt, azt próbáltuk meg felmérni, hogy a kerület Budapesten belül a többi kerülethez képest mennyire sérülékeny, mennyire van kiszolgáltatva a negatív hatásoknak. Ehhez egyrészt fölmértük a különböző területhasználati módokat, tehát hogy mennyi a zöld terület, mennyi a burkolt terület, ezek mennyiben érintik a klimatikus hatásokat. Másrészt felmértük a társadalmi struktúrát, tehát hogy szociálisan a helyi társadalom mennyire képes rugalmasan alkalmazkodni a változásokhoz, akár jövedelmi, akár iskolázottsági tekintetben, és ezen kívül felmértük az infrastruktúrális adottságokat. Műszaki infrastruktúrától kezdve a társadalmi infrastruktúráig bezárólag azt mérték fel, hogy mennyire szolgálják azok a védekezést a jövőben. Ennek alapján próbáltunk meg felvázolni egy olyan problémahalmast, amiből kiindulva próbáltunk meg célokat felállítani, illetve olyan intézkedéseket, amelyek segítik ennek a problémának a kezelését.
Na akkor nézzünk egy-két konkrétumot. Mennyi az egyfőre jutó zöld terület Józsefvárosban?
2,4 négyzetméter jut egy fő lakosra a kerületben. Ezzel az adattal Józsefváros kedvezőtlen helyzetben van, attól függetlenül, hogy vannak nagy zöld felületek a kerületben, tehát a Fiumei sírkert, a második Pálpák patér, és ezen kívül ugye a lakóházaknak a belső kertjei is ide vessük, mert azoknak is a mikroklimatikus hatása jelentős, de végül is itt kiderült, hogy egyik alapvető probléma az mindenki a zöld felület hiányában látja, és ezeknek a zöld felületeknek az elosztása sem kedvező. Tehát hiába vannak nagy felületek, azért a különböző sűrűn beépített városrészeket nem segít a mikroklima.
Tehát például, hogyha azt mondom, hogy Palota negyed, ugye a Kiskörút, Nagykörút közötti rész, hát ott tényleg elég minimális, a múzeumkertet leszámítva nem is nagyon van zöld felület.
Igen, és ez igazából nagyon komoly probléma, mert olyan rejtett problémákat generál, amire nem is gondolunk sokszor. Tehát, hogy a zöld felület hiánya, kiegészítve az előttünk álló klímaváltozással, vagy akár egy hőhullámos időszakkal, rendkívül megnöveli a halálozást a kerületben. És azért ez is kijön az adatokból, ami nyilván szociális, társadalmi probléma is, hogy sokkal rosszabb a halálozási aránya kerületben, mint a főváros más kerületeiben, de akár ez a stressz helyzet, amiben élnek az itt lakók, tehát hogy nincs zöld felület, sok a burkolt felület, akár a légszennyezettség, ami az iszonyat nagy forgalom, illetve átmenő utak kapcsán alakul ki, megrövidíti az itt élők életét.
Az ugye a hőszigetek, amik hát itt a zöld nélküli beton dzsungelben egyre több van.
Igen, és ez egyre rosszabb is lesz, tehát a statisztikák alapján azért 10-20 éven belül még évi 20 nappal fog emelkedni ezek a hőstresszes napok száma, amikor az átlag hőmérséklet 25 Celsius fölött van. Ez azt jelenti, hogy éjszaka se hűl le annyira a levegő, hogy felfrissülhetne a város, és egy ilyen viszonylag magas beépítettségű kerületben, és nagyon sok burkolt felületen rendelkező kerületben ez életveszélyes helyzeteket is eredményez.
Felírtam egy adatot, 14% a jó energia hatékonysági állapotban levő magánlakásoknak a száma, az borzasztóan alacsony. Tehát ennyire rossz a józsefvárosi lakásállomány energetikailag?
Igen, elég rossz az állomány, idős az épület, állomány 100 évesnél idősebb lakóépületeknek az aránya 71%-os a kerületben, és igazából ez a 14% ez attól vált ilyen időzőjelben mondva kedvezővé, hogy az utóbbi időszakban rengeteg olyan olyan városrehabilitációs projekt valósult meg a kerületben, ami növelte a korszerűbb energetikájú és komfortfokozatú lakásoknak az arányát. Tehát ez a 14%, ez már ennek következtében kialakult kedvező arány.
És például a kerületen belül vannak aránytalanságok? Gondolok itt arra, hogy mondjuk a Palotta negyed az egy kiemelt rész, ott sétálva tényleg nagyon jól látható, hogy egyre több épület újul fel, lekövezik, csillapított forgalmú utcáká alakul át egy része a Palotta negyednek, ugyanakkor meg vannak azért Józsefvárosnak olyan kiebb levő negyedei, amik hát még azért messzebb vannak a felújítástól.
Hát igen, itt két dolog is van. Egyrészt maga ez a gyönyörű épületállomány, ami egyébként Józsefvárosban megtalálható, ezek a régi bérházak, ezek azért a Palotta negyedbe is problémát okoznak olyan szempontból, hogy nagyon nehéz az energetikai felújításuk, akár a hőszigetelésre gondolunk, mondjuk egy műemlékvédelmi ház esetében sokkal nagyobb költségekkel jár, de ezek értékek, tehát mindent meg kell tennünk azért, hogy ezek megőrizzük, és hát a más negyedekben azért az eleve az épületállomány is, tehát hogy nem csak hogy öreg, hanem eleve nem volt olyan magas komfortfokozatú már régen se, és ezekben a területeken pedig még szegény társadalmi rétegek is laknak, tehát itt mindenképp külső segítség kell ahhoz, hogy az épületállomány valamennyire javulni tudjon, megújulni, vagy legalább energetikai szempontból komfortosabbá tenni, ami nem csak a kibocsátás miatt fontos, hogy ugye ne járuljunk hozzá annyira a klímaváltozáshoz, hanem tényleg az élhetőség megteremtése miatt is.
Vannak olyan adatok, hogy a 8. kerületben jóval alacsonyabb az átlag jövedelem a budapesti szinthez képest. Ez a zöld szempontból miben tükröződik vissza?
Hát igazából a jövedelmi színvonal az azt tükrözi, hogy a helyi társadalom mennyire tud rugalmasan alkalmazkodni a klímaváltozás negatív következményeihez, mennyire tudja megengedni magának azt, hogy a saját védekezését megoldja, és igazából a sérülékenységet növeli.
Én arra gondolok, hogy itt említette, hogy alacsonyabb az egyfőre jutó energia felhasználás, és a 100 főre jutó gépkocsi állomány is kisebb.
Hát igazából a 100 főre jutó gépkocsi állomány az egyrészt egy jövedelmi színvonalat mutató indikátor, tehát az, hogy az most itt a kerület esetében kedvező, hogy ez alacsony környezetvédelmi szempontból, szociális szempontból meg egy másféle dolgot jelez. Egy magasabb jövedelmi szintű lakóközösség jobban hozzá tud járolni önmaga is, tehát a maga az önrés inkább rendelkezésre áll ahhoz, hogy valamiféle energetikai korszerűsítést elvégezzen. Még egy szegényebb társadalmi rétegnek alapvetően előfordulhat, hogy nem is igénye, mert egy csomó minden problémája előbbre való a környezetvédelemről és a klímaváltozásnál.
A gépkocsival kapcsolatban azért is fontos mutató szerintem az, hogy 100 főre itt az egyik legalacsonyabb a budapesti kerületek közül a 100 főre jutó gépkocsi aránya, mert ezzel szemben itt a legnagyobb forgalom. Tehát, hogy ez egy ilyen kettős dolog, hogy nagyon nagy a közlekedés és a személygépkocsi terhelése a kerületnek, ami sok esetben átmenő forgalom, illetve az ide szolgáltatást igénybevevők vagy munkába járók gépkocsiait jelenti. Viszont azok, akik igazából elviselik ennek a terheit, az itt élők, azok között nem annyira magas a gépkocsi tulajdonosok aránya.
Akkor, amikor egyébként azt gondolom, hogy Józsefváros belső fele mondjuk tömegközlekedés szempontjából egészen jól ellátott.
Az egész Józsefváros nagyon jól ellátott tömegközlekedés szempontjából, hogyha bármelyik más városrészt vesszük, és az is nagyon jó, tehát ez egy lehetőséget teremt, hogy közel van a munkalehetőség, a szolgáltatások és a lakóhelyek. Ezt nemzetközi módszertanok alapján úgy hívják, hogy 15 perces város, tehát Józsefváros tipikusan egy ilyen 15 perces város, ami azt jelenti, hogy 15 perc alatt sétálva bármit elérhetek, amire szükségem van a mindennapokban.
Biciklivel meg 5 perc alatt. Persze ez több bicikliút kellene, meg például a munkahelyeket ösztönözni arra, hogy legyen kerékpártároló, zuhanyzási lehetőség és a többi.
Hát igen, a közlekedés az egy kardinális dolog a kerületben. hogyha tudjuk csökkenteni a egyéni gépjármű használatot a kerületben, akkor ezzel nem csak a levegő minőséget javítjuk, nem csak tudjuk csökkenteni a klímaváltozáshoz hozzátett hatásunkat, de helyet is tudunk teremteni annak a zöld felületnek, ami élhetőbbé teszi a kerületet.
Oké, tehát akkor készül egy klímastratégia, ehhez megvan tulajdonképpen az az alapállapot felmérés, amihez viszonyít tanítani kell, és akkor itt volt a már említett mai workshop, ahol is hát voltunk mondjuk körülbelül 30-on, mindenki kis cetlikre, zöld meg sárga cetlikre felírta, hogy szerintem mik a legfontosabb problémák, min hogyan lehetne változtatni, akkor vonjunk egy kis mérleget, hogy ezután milyen irányokba indul el ez a koncepció.
Gyakorlatilag most ezeket fel fogjuk dolgozni, ezeket az információkat, amik adalékul szolgáltak még a mi helyzetfeltáró munkánk, és próbálunk ebből valami olyan célrendszert felállítani, ami ennek a stratégiának lesz a célhierarchiája, aminek a felépítése az körülbelül olyan lesz, hogy van a kerületnek egy klíma szempontjából való jövőképe, az alatt vannak főbb prioritásai, vannak céljai, és ehhez ez alá rendelt intézkedések, illetve egyes beavatkozási területek, tehát hogy ez egyre így megy a részletesebb kérdések felé. Ez rengeteg információ kaptunk, most ezeket kell belerendezni ebbe a hierarchiába, és ennek egy célrendszer lesz a vége, amit majd új fentest, majd visszacsatolásként megkapnak azok a résztvevők, akik ma itt voltak, és akkor megint hozzá lehet szólni, hogy esetleg mi az, ami nem elég hangsúlyos, amit ők jobban kiemelnének, stb. Stb.
Na akkor szedjünk ki egy pár ilyen főbb témakört. A zöldövezettek hiánya, vagy nem elégséges mennyisége, minősége volt talán, amire a legtöbb érkezett.
Igen, ez volt az egyik, ami szorosan összefügg ugye a közlekedési rendszerrel, illetve hát az az alapprobléma, hogy kevés térbe szeretnénk sok mindent elhelyezni, és egy cél mentén el kell végre indulnunk, hogy mit szeretnénk, hogy ki használja a közterületeinket a városba, a parkolók, az autók, a zöld felület, a biciklisek, a gyalogosok, a játszóterek, tehát hogy ezeket meg kell fogalmazni, ezeket a célokat, és ezt szolgálná a stratégia, hogy irányt adjon a kerület jövőjéhez.
Ez itt a Hazainet zöld iránytűje, a Greenfo podcastja.
Zöld mellett a víz volt még egy ilyen kardinális terület.
Hát igen, a másik várható hatása a klímaváltozásnak, ezt azért mostanában többször megtapasztaltuk, ezek az özönvízszerű esőzések, és az asszály kérdése, tehát hogy a víz eloszlás az rendkívül egyenletlen lesz az év során. Hónapokig a vízért imádkozunk, majd egy nap alatt megkapjuk a nyakunkba ezt a hónapokig hiányzó esőt. Át kell alakítani az infrastruktúra rendszert arra, hogy ezt a terhelést tudja kezelni, és meglepő módon sokan ugye a csatornák elvezetésébe gondolkoznak. Nagy probléma ma, hogy Budapesten egyben van a csapadék és a szennyvízkezelés egy csatornarendszerbe, de valójában ezeket az özönvízszerű esőzéseket semmilyen csatornarendszer nem fogja elvezetni, akár építünk, akár mekkorát, egyszerűen átmérője, úgyhogy meglepő módon ennek is a megoldása a zöld felületek. Illetve az, hogy ezeket a vizeket, a burkolt felületeket, ha csökkentjük, akkor nem elvezetjük a területről, hanem itt tartjuk, és a városban is nagyon fontos klimatikus és fenntartási szempontból nagyon fontos, hogy megtartsuk a csapadékot.
Ha jól tudom, akkor Németországban gyakorlat ez, hogy az összefüggő aszfalt meg beton réteget fölverik, és helyette áteresztő betongyűrűs, nem tudom mi ennek a pontos neve, rendszert használják, és akkor a fák is több vízhez jutnak.
Igen. Tehát, hogy a burkolat is lehet vízáteresztő, sok esetben olyan burkolat, amit nem is gondolunk, mert ugyanolyan burkolat, ugyanúgy használjuk, és mégis vízáteresztő, ezt azért már Magyarországon is használják, például a Kossuth téren is.
Amiről nagyon sokan azt mondták, hogy jaj, szegény fákat körbe betonozták.
Igen, az vízáteresztő burkolat, laikus nem tudja ezt, viszont ami az ilyen sűrűbeépítésű városban nagy probléma, az egyébként a tetőkön lecsorgó víz mennyisége, mert az nagyon nagy nagy mennyiségű lehet. Tehát itt az esővíz megfogása, illetve a zöldtetők terjesztése az nagyon sokat számít. De hát itt is ugye azért bejön, hogy nekünk egy olyan unikális épületállományunk van, hogy a régi bérházakban azért a zöldtető az kevésbé megvalósítható, de az új építéseknél mindenképpen javasolt ezt prioritásként előírni.
De mondjuk például a napelemek sem igazán jöhetnek 100%-ba szóba, egyrészt, mert ma még viszonylag drágák, másrészt azért valljuk meg őszintén, a régi bérházaknak a tető állapota is hagy némi kívánivalót maga után, tehát azért arra felszerelni egy napelemes rendszert az igencsak drága, 12 év megtérüléssel túl kevés energiát ad ahhoz, hogy az ember beruházzon, vagyis hát egy társasház ebbe beszálljon.
Nem is annyira a tető állapota a probléma, hanem hogy amennyi energiát fogyaszt egy társasház, ahhoz képest rendkívül kicsi a tető felület, amire elhelyezhetőek a napelemek. Szintén vannak jó példák Nyugat-Európában, ilyen típusú beépítésű területeknél, ahol úgynevezett energiaközösséget hoznak létre. Ez azt jelenti, hogy olyan területeken, mondjuk egy bevásárlóközpont tetején, vagy egy gyár épület tetején, ami azért van ilyen terület a kerületben is, helyezik el azokat a napelemeket, amik aztán betáplálnak energiát a környező társasházakban. Kb. Ugyanakkor a befektetéssel sokkal nagyobb energiatermelés valósítható meg így módon.
Több cetlin is szerepelt a szemléletformálás kifejezés, az óvodától egészen ugye a felnőttek zöldítéséig.
Ez mindennek az alfája és omegája. Szerintem ahhoz, hogy fölvállaljuk ezeket a döntéseket, akár a politikusok is fölvállalják ezeket a döntéseket. Igenis, alulról jövő kezdeményezések is nagyon fontosak, és nagyon fontos az, hogy akik nem is gondolkoztak eddig a klímaváltozásról, azok halljanak erről, egyre több információt kapjanak, hogy milyen problémákkal szembesülnek, mert ez nem egy olyan kérdés, amit holnap jelentkezik, és akkor gyorsan megoldjuk, mert ha holnap észreveszünk, akkor már késő lesz megoldani.
És akkor merre tovább klímastratégia? Tehát mondjuk most ugye lezajlott az első workshop, összeírják az ötleteket, javaslatokat, bedolgozzák egy következő fordulóba, ezt kirakják a zöld8.com-ra, és akkor hogyan tovább?
Mielőtt kiraknánk, azért még lesz pár workshop, de inkább már azokkal az emberekkel, egy kicsit szűkebb körbe, akik a megvalósításért felelősek, tehát hogy muszáj számba vennünk a konkrét előttünk álló intézkedéseket, és ezt nyilván csak akkor tudjuk jól megfogalmazni, ha azok, akik minden nap végigre fogják hajtani, részt vesznek ebbe. Ezek után kialakul egy dokumentum, amit úgy hívunk, hogy klímastratégia, amiben a már Anni által említett célrendszer benne lesz, illetve benne lesznek a rövidtávú intézkedések, hogy mit szeretnénk első körbe megvalósítani. Annak lesz egy társadalmi változata, amit kiteszünk a zöld8.com weboldalra.
És akkor az véleményezhető lesz? Tehát aki ideig még nem lépett be ebbe a folyamatba, de érdekli lakóként, az akkor aktívan részt vett benne.
Sőt, úgy gondoljuk, mivel azért ezek nem könnyű olvasmányok, ezek a stratégiák, de ez nem csak a mi hibánk, tehát hogy azért ennek egy kötött módszertana van, ezért szeretnénk az ott kitalált vagy rögzített célokról egy ilyen könnyebben kitölthető lakossági kérdőívet elindítani ősszel, az lesz a második ilyen kérdőívünk, amin a célokat lehet majd értékelni, hogy mennyire értenek egyet tulajdonképpen a kerületben élők azokkal a főpontokkal, amiket a stratégia rögzít, és amikor a véleményezési kör vége van, tehát lehet ezt akár magát a dokumentumot véleményezni, akár a kérdőíven keresztül, akkor utána a képviselőtestületnél lesz a labda, mi bedolgozzuk a véleményeket, és utána reményeink szerint a képviselőtestület elfogadja ezt a stratégiát.
És akkor jön a nagyobb falat végül is, mert ugye itt végignézve ezeket az ötleteket, javaslatokat, ezeknek egy része az valóban Józsefváros specifikus volt, egy része az, azt gondolom, hogy fővárosi hatáskörben döntődik el, illetve egy része meg kormány, ami főleg ugye a nagyon pénzes támogatás, lakásfelújítás, egyéb projektek. Tehát igazándiból mondjuk a jelen helyzetben, amikor nagyon keményen meg vannak szorítva az önkormányzatok anyagilag, akkor mondjuk megkapják fél év múlva ezt a zöld stratégiát. A kerületi vezetés mit tud ezzel kezdeni? Azt mondja, hogy hát igen, ez szép és jó, egyetértünk vele, na de ez ennyi pénz kell, ez annyi pénz kell, momentán üres a kassa.
Hát igazából ez a stratégia gondol erre, tehát hogy a forrásföltárás az része a stratégiának. Egyrészt 15-20 éves időtávról beszélünk, tehát az, hogy most jövőre mennyi a költségvetés, ez nem biztos, hogy befolyásolja. Nyilván befolyásolja a stratégia megvalósulását, de azért itt egy nagyobb időtávra kell gondolni. Ami viszont nagy lehetőség mindenki előtt, az pedig az Európai Uniós források, amik hát most alakulnak, de az biztos, hogy maga a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, illetve a klímaváltozás kezelése az egy kiemelt prioritás, és úgy néz ki, hogy az Európai Uniós források nál egyre inkább törekednek arra, hogy célzottan jutassák el a forrásokat a felhasználókhoz, ami azt jelenti, hogy reményeink szerint, mondom, ez nem 100%, mert még nincsenek meg az erről szóló rendeletek, de hogy az önkormányzatok közvetlenül az Európai Unióhoz is pályázhatnak ezekre a forrásokra. De már most is vannak ilyen források, vannak főleg a városoknak szóló együttműködések, például az Urbact program, ami keretében van rengeteg olyan közös kezdeményezés, amit a kerületek meg tudnak valósítani mindenféle felsőbb részvétel nélkül, hogyha erre van a kerület vezetésében politikai akarat.
De nem hatékonyabb, hogyha a kerületek összeállnak és fővárosi szinten pályáznak?
De mindenképpen vannak. A klímastratégia jelenleg készül a kerületekre, nem csak a 8. kerületre, hanem több másik budapesti kerületre is készül, és a főváros is készít klímastratégiát, és az a fontos ezekben a dokumentumokban, hogy mindenki a saját szintjével foglalkozzon. Tehát, hogy a 8. kerületi klímastratégiába azokat a lépéseket kell dönteni, ami a kerület vezetésének a hatáskörébe tartozik, vagy az itt lakók hatáskörébe tartozik, és mi tovább adjuk javaslatformájába a fővárosnak azt, hogy mit kell fővárosi szinten megoldani.
Most van már egy ilyen aktív, folyamatos együtt dolgozás?
Igen, volt már egy egyeztetés a főváros és a klímastratégiát készítő kerületek között, ahol elmondta minden kerület, hogy hogy áll ezzel a stratégiával, illetve milyen főbb problémái vannak, és mik azok a problémák, amiket a főváros felé delegál. Ott informálottunk arról, hogy a fővárosban fog alakulni egy klímafőosztály, vagy klímaosztály, amelyik egyrészt azért felel, hogy a különböző kerületeknek a klímavédelmi törekvéseit összefoglalja, koordinálja, bizonyos fajta fölülről jövő információkat is nyújtson feléjük, illetve a másik nagyon hasznos tevékenysége az az, hogy a fővároson belül a különböző szakterületeket is koordinálja, tehát szakterületi főosztályoknak a tevékenységét, hiszen a klímaváltozással szembeni védekezés az egy komplex tevékenység, ebben, mint láttuk, benne van a közlekedés, a zöld terület, a társadalmi problémák, a műszaki infrastruktúra, a szemléletformálás, tehát hogy ezek mind összefüggők, és nyilván, hogyha meg akarunk valósítani egy ilyen stratégiát, akkor fontos, hogy ne legyen az, hogy ezek közül valamelyik terület hiány szenved, nincs bevonva ebbe a megvalósításba, hiszen ezek nagyon is összefüggnek.
Tehát akkor az a lényeg, hogyha valami változás lesz, meg hogyha valaki bele akar szólni, az a zöld8.com honlapon keresztül tud információkhoz jutni. Köszönöm szépen a beszélgetést Vaszúcsik Viljának, a Józsefvárosi Klímastratégia vezetőtervezőjének és Sárdi Annának társszervezőnek. Én Sarkadi Péter voltam, a viszonthallásra.
Önök a Greenfo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre, iratkozzanak fel ránk. Honlapunkon a 120 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 20 év alatt megjelent 44 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra készen tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 13,5 ezres Facebook táborunkban, a vasárnapi hírleveleink olvasói között, és akár szerzőként, sőt, támogatóként is.